Mai alkalomra egy, hadd mondjam így, magyar virtusos téma kerül terítékre, ugyanis a mai alkalomnak a címe ellenségek kérdőjel. És azt hiszem, hogy akkor, hogy ezt a szót halljuk, hogy ellenségek, akkor vagy az történik, hogy eszünkbe jut jó néhány ember, aki ebbe a kategóriába tartozik, vagy hogyha jobb keresztények vagyunk, és úgy gondoljuk, hogy nincsenek ellenségeink, akkor érdemes egy kicsikét körülnézni, kik azok az emberek, akiknek már a neve hallatára összeszorul a gyomrunk, és akkor megtaláltuk őket. Azokat az embereket, akik valami miatt távol állnak tőlünk, azokat az embereket, akikkel valami miatt nagyon nehéz kapcsolatban lennünk, azokat az embereket, akik megnehezítik az életünket. Jézusnak is voltak ellenségei. Vagy legalábbis voltak olyan csoportok Jézus korában és emberek, akik a mi szempontunkból nézve Jézus ellenségeinek tűnnek. Ezek között, hogy úgy mondjam, klasszikus és előkelő helyet foglalnak el a farizeusok, akik a mai alkalommal is terítékre fognak kerülni. De mielőtt megnéznénk ezt a bizonyos ellenség terítéket, előtte vessünk egy pillantást arra, hogy hol is tartunk, és merre felé is haladunk. Utóbbi időben minden egyes bibliaórát azzal kezdek, hogy Jézus úton van Jeruzsálem felé, a felemeltetése felé, keresztre feszítés, feltámadás, mennybe menetel felé. És ez az út azzal kezdődött, hogy Jézus megmutatta, megtanított arra, hogy hogyan lehet megélnünk a szeretetet a cselekvésben, az irgalmas szamaritánussal, a jelenlétben, ahogy a Mária tette Mártával szemben, és az imádságban, amikor megtanította mi atyánkra. Ezek után egy kis ünnepi lazaság következett, némi gazdagsággal, gazdasági hírekkel, azzal, hogy a gazdagsággal mennyire megyünk, illetve mennyire nem megyünk semmire, illetve bulvár hírekkel, és mindeközben rádöbbenhettünk, hogy Jézus a lényegesre, az emberre figyel. És hogyha már elérkeztünk a lényegeshez, akkor egy olyan nagy egységbe vágtunk bele a múlt alkalommal, aminek az üdvösség, illetve az Isten országába való bejutás címet adhattuk. Viszont a múltkor azt láthattuk, hogy hogyan lehetnek kevesebben az Isten országában, az Isten országát a kizártak szempontjából szemléltük. Most pedig, mielőtt Jézus nagyon belemerülne az üdvösségbe, előtte találkozik néhány ellenséggel, vagy talán mégis valaki mással, aki talán mégsem annyira ellenség. A mai alkalom a múltkorinak a közvetlen folytatása. Azzal kezdődik, hogy még abban az órában. Tehát ugyanakkor, amikor Jézus arról beszélt, hogy a szűk kapun most lehet belépni az üdvösségre, az Isten országába, mert majd később becsukják az ajtót, és miután becsukták az ajtót, akkor már késő lesz. Vagyis az üdvösség az itt és most, a mindenkori jelenben dől el. Természetesen ez nem ezt a termet és nem a bibliaórát jelenti elsősorban, hanem életünk mindenkori jelen pillanatait, a döntéseink pillanatait, azokat a pillanatokat, amiket döntésben töltünk el, azokban a pillanatokban dől el az üdvösségünk, amikor eldöntjük Istennel vagy Isten nélkül. Mai alkalommal Jézus szembenéz azokkal, akikről mi azt gondoljuk, hogy nem szeretik őt, akikről mi azt gondoljuk, hogy ők ellenségek, és Jézus szembenéz újból úti céljával is. Lukács evangéliumának 13. fejezeténél tartunk, 31-től a 35. verseket olvasom fel, ez az, amiről a mai alkalommal részletesen szó lesz. Abban az órában odajött néhány farizeus, mondván neki: menj el, és vándorolj el innen, mert Heródes akar téged megölni. És mondta nekik: menjetek, mondjátok ennek a rókának, íme kiűzök ördögöket, és gyógyításokat végzek ma és holnap, és harmadnapra befejezem. Inkább kell nekem ma és holnap és azután vándorolnom, mert nem lehetséges prófétának elpusztulni Jeruzsálemen kívül. Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölted a prófétákat és megköveszted a hozzád küldötteket, hányszor akartam egybegyűjteni a gyermekeidet madár módjára, ami a saját fészek alját a szárnya alá gyűjti, és nem akartátok. Íme, elhagyadik nektek a házatok. Mondom pedig nektek, Már nem láttok engem, amíg elérkezik, amikor mondjátok majd, áldott, aki jön az Úr nevében. Eddig ez a részlet. Ennek a rövidke kis résznek két egysége, két része van. Először is Jézus beszélget a farizeusokkal Heródesről, másodszor pedig Jézus Jeruzsálemről mond egyecsmást. Néhány keresetlen szót, olyan szavakat, amelyeknek a jeruzsálemiak biztos, hogy nem örültek olyan nagyon. Mielőtt részletesen megnéznénk ezt a pár mondatot, úgy gondolom, hogy érdemes egy kis kortörténeti bevezetővel kezdeni. Egy pillantást érdemes vetnünk arra, hogy milyen csoportok voltak Jézus korában, illetve hogy is nézett ki a hatalmi helyzet. Legalábbis a farizeusokról és Heródesről érdemes néhány szót szólni. Vagy farizeusokkal kapcsolatban általában az szokott eszünkbe jutni, hogy ők képmutatók. Az szokott eszünkbe jutni, hogy ők megpróbálnak egyfajta jó látszatot teremteni. És akkor, hogyha ma valakire azt mondják, hogy na, ő egy igazi farizeus, akkor ő egy olyan valaki, aki bort iszik és vizet prédikál, és véletlenül sem fordítva. Na most, innen nézve úgy gondolom, hogy a lehető legjobb helyzetben vagyunk ahhoz, hogy tökéletesen félre ismerjük azokat a farizeusokat, akikkel Jézus az ő életében találkozott. Ugyanis azok az emberek, akik akkoriban a farizeusok közé tartoztak, ők elsősorban nem képmutatók voltak. Hát akkor kicsodák. Farizeusok egy alapvetően befolyásos társadalmi csoport voltak, talán azt is mondhatnánk, hogy egyfajta vallási párt vagy vallási irányzat, akik mindenben pontosan igyekeztek betartani nem csak Mózesnek a törvényeit, hanem még azon túl az atyáknak a szokásait is. Hogy egy kicsikét, hogy úgy mondjam, katolikusra fordítsam le az ő helyzetüket, ők nem csak vasárnap akartak elmenni a szentmisére, vagy akartak volna elmenni a szentmisére, hogyha keresztények lettek volna, hanem ők voltak azok, akik törekedtek minden nap ott lenni a szentmisén, törekedtek benne lenni a rózsafüzér társulatban, törekedtek mindent egy picikét jobban és picikét szebben csinálni, mint a többiek. Igyekeztek mindenben keresni Istennek az akaratát, és amit megismertek Isten akaratából, azt tulajdonképpen megpróbálták megélni. És emellett, miközben a tökéletesre törekedtek, eközben úgy döntöttek, hogy ők nem elégszenek meg a minimummal, és nem elégszenek meg a középszerűséggel. Innen nézve úgy gondolom, hogy ők egy kifejezetten szimpatikus társaság, és valóban azok is. Már csak azért is, mert az ő, hogy úgy mondjam, lelki befolyásukat, vagy azt, hogy rájuk fölnéztek, ezt ők nem arra használták elsősorban, hogy fölülről eldöntsenek dolgokat mások feje fölött, hanem megpróbáltak a többi ember felé fordulni. Megpróbáltak utat mutatni a többieknek. Megpróbálták megmutatni a helyes utat, Isten útját az embereknek. És mindig is közel voltak az emberekhez, az egyszerű emberekhez is. De volt helyük a zsidó főtanácsban is, és ettől kezdve egy, ha minimális is, de egy kicsike kis politikai hatalmuk is volt. Az evangéliumokban nagyon sokszor olvasunk arról, hogy Jézus vitatkozik ezekkel a farizeusokkal. És Jézus nem véletlenül pont a farizeusokkal vitatkozik. Azért, mert, ahogy már talán többször hallották tőlem, Jézus úgy gondolja, hogy a farizeusok azok, akikkel érdemes vitatkozni. Vannak emberek, akikre azt mondjuk, hogy hát velük nem érdemes beszélgetni, velük nem érdemes vitatkozni, teljesen fölösleges. Az akkori időben is voltak olyan emberek, akikkel Jézus nem nagyon vitatkozik, ilyenek voltak például a szadduceusok, akik kizárólag Mózes 5 könyvére figyeltek, és nem hittek se feltámadásban, sem az emberi léleknek a halhatatlanságában. Jézus velük nem nagyon áll szóba, csak akkor, amikor ők jönnek oda Jézushoz. Farizeusokkal Jézus meg állandóan kekeckedik. Farizeusokat Jézus állandóan piszkálja. És azért piszkálja őket, hogy vegyék már észre, hogy mi az igazán helyes út. És akkor, hogyha kezünkbe vesszük az apostolok cselekedeteit, akkor ott azt látjuk, hogy a farizeusok közül nagyon sokan lesznek keresztények. Egyik közülük, egy nagyon ismert valaki, minap ünnepeltük a megtérését, az éppen pont Szent Pál apostol. És azt hiszem, hogy róla lehetünk kifejezetten jó véleménnyel is. Ennyit a farizeusokról. Ebből már azt hiszem, hogy kiderült, hogy ők elsősorban Jézusnak nem az ellenségei. Viszont ki volt Heródes? Heródes azért nehéz eset, mert több Heródes nevezetű úriember is uralkodott Izraelben. Akiről itt szó van, ő egy bizonyos Heródes Antipász nevezetű úriember, vagy kevésbé úriember, minden esetre uralkodó. Egy meglehetősen összetett és ellentmondásos személyiség volt ő. Az első hír, amit Szent Lukács evangélista megoszt róla, az az, hogy ő volt az, aki elfogadta keresztelő Szent Jánost. És miután keresztelő Szent Jánost elfogadta, azt olvassuk, hogy Heródes szívesen hallgatta keresztelő Jánost. Keresztelő János mindig emlékeztette Heródest arra, hogy ő mi minden rosszaságot követett el, például azt, hogy a testvérének a feleségét vette feleségül. Ez keresztelő Jánosnak később az életébe került, egészen pontosan a fejébe került. És akkor, amikor Heródes hallgatta keresztelő Jánost, akkor keresztelő Jánosnak a szavai őt mindig felbosszantották, érthető módon, de mégis szívesen hallgatta őt. Benne volt ez az ellentmondás, hogy igen, ez a keresztelő János, ez egy olyan valaki, akit érdemes hallgatni, de aztán, amikor elege lett belőle, akkor úgy döntött, hogy a kedvező pillanatban nem állt ellen annak, hogy őt kivégezzék. De Heródesről azt olvassuk Szent Lukács evangéliumában, hogy ő mindenképpen látni akarja Jézust. Kíváncsi arra, hogy ki lehet ez a Jézus, sőt azt gondolta magában, amikor Jézus föllépett, hogy keresztelő Szent Jánosnak valamilyen fajta utóda, szelleme, vagy valami ilyesmije lehet ez a Jézus, mert ő hasonló dolgokat csinál, mint keresztelő János. Hát azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban kiderül az is, hogy ő mennyire tájékozatlan volt a zsidóvallás szempontjából, meg Jézussal, meg keresztelő Szent Jánossal kapcsolatban is. És most azt olvassuk róla, hogy meg akarja öletni Jézust. Azt hiszem, hogy ez egyáltalán nem véletlen. Főleg akkor, hogyha úgy gondolja, hogy keresztelő János támad fel a halálból, akkor úgy gondolja, hogy hát nem sikerült kellőképpen lefejezni őt, akkor most ezt megpróbálná egy kicsikét tökéletesebben végrehajtani. Ez tökéletesen belefér az ő szemléletmódjában, ahol egyetlen egy dolog létezett, az ő hatalma. Ő minden szempontból a hatalmából élt, és mindent az ő hatalmának rendelt alá. Még Jézust is. Abban az órában odajött néhány farizeus mondván neki, menj el és vándorolj el innen, mert Heródes akar téged megölni. Úgy tűnik, hogy ezek a farizeusok kifejezetten szimpatizálnak Jézussal. Szimpatizálnak vele, hiszen szeretnék megóvni az ő életét. Mint hogyha azt mondanák, hogy mensd a bőrödet. Mint hogyha a farizeusok Jézusnak a megszabadulását, legalábbis Heródestől való megszabadulását céloznák itt meg, ami azért érdekes, mert ahogy már a múltkor is említettem, az üdvösség és a szabadulás az eredeti görögben ugyanaz a szó. Itt úgy tűnik, hogy a farizeusok szeretnének gondoskodni Jézusnak a szabadulásáról, Jézusnak a megmeneküléséről, ha úgy tetszik, Jézusnak az üdvösségéről. Természetesen ez nem az örök üdvösségről szól, hanem sokkal inkább arról, hogy Jézus meneküljön meg Heródes elől. Figyelmeztetik őt, mármint hogy Jézust, a közelgő veszélyre. Ezek a farizeusok Jézusnak egyáltalán nem ellenségei, hanem jóakarói. Lehet, hogy Jézus ezekkel a farizeusokkal is vitatkozott, lehet, hogy ezek a farizeusok is vitatkoztak Jézussal. De akkor, amikor Jézus veszélybe kerül, akkor mindenképpen fontosnak tartják, hogy figyelmeztessék őt. Az előbb elfelejtettem említeni, hogy akkor, amikor Jézusnak a peréről hallunk, akkor, amikor Jézusnak a kivégzéséről hallunk, akkor ott a farizeusok már nincsenek jelen. Akkor, amikor Jézus élete fölött kell dönteni, akkor a farizeusok Jézus kivégzését egyáltalán nem támogatják. Ők addig vitatkoznak Jézussal, amíg Jézus él. De abban a pillanatban, hogy az ő halálát követelik, a farizeusok azonnal eltűnnek a színről. Azt mondják neki, menj el és vándorolj el innen, mert Heródes akar téged megölni. Érdekes, hogy ez a vándorlás szó, ez újból és újból előjön, ez Jézusnak az útjára utal. Arra az útra, amelyen Jézus van, amelyen Jézus halad előre, és amely úton Jézus a halála felé halad. Afelé a halál felé, amelyet ő önként és szándékosan akar elfogadni. És milyen érdekes, hogy a farizeusok pont azt mondják, hogy vándorolj el innen. A farizeusok nem látják át egészen, hogy Jézus merre felé is tart. A farizeusok csak Jézusnak a jövés-menését látják, és nem látják Jézusnak a célját. És akkor, amikor arról van szó, hogy Heródes akar téged megölni, akkor figyelmeztetik a közelgő veszélyre. Figyelmeztetik őt arra, hogy hogyan tudja megmenteni az életét. Heródes Antipász Galileában uralkodott, és akkor, hogyha Jézus egy kicsikét elment Júdea felé, ahol Pilátus volt a helytartó, kikerült Heródesnek a fennhatósága alól, és ettől kezdve Heródes sokkal nehezebben tudta volna őt elfogadni. Jézus nagyon érdekesen válaszol. Menjetek, mondjátok ennek a rókának, íme kiűzök ördögöket és gyógyításokat végzek ma és holnap, és harmadnapra befejezem. Jézus szemmel láthatóan nem szereti a kémeknek és a titkos szolgálatnak a szolgáltatásait. A titokban érkező és figyelmeztető farizeusokat nyíltan küldi vissza Heródeshez. Nem hiszem, hogy a farizeusok átadták volna ezt az üzenetet Heródesnek, amit Jézus igazából nem is annyira Heródesnek, mint ezeknek a farizeusoknak címez. Ez a menjetek és mondjátok meg annak a rókának, ezzel Jézus, hadd mondjam így, értékeli Heródesnek a politikai tevékenységét. És értékeli a farizeusoknak a próbálkozását is. Jézus először is nem veszi komolyan Heródest. Jézus talán még a minimális tiszteletet sem adja meg Heródesnek, de nem azért, mert Heródes éppen olyan, amilyen, hanem azért, mert Jézust egyáltalán nem érdekli a politikai hatalom, sőt, Jézus még a rá leselkedő veszély sem érdekli olyan nagyon. Hiszen, hogyha Jézus a saját bőrét akarná menteni, akkor egészen biztos, hogy nem így válaszolt volna. Vagy miután így válaszol, nagyon gyorsan kereket old. De Jézus nem ezt teszi. Ebből kiderül, hogy Jézusnak a biztonságát, és ez ránk is vonatkozik, a mi biztonságunkat sem, az állami titkos szolgálat, a politikai hatalom és ehhez hasonló erők biztosítják, hanem valami egészen más. Jézus nyíltan kimondja Heródesnek a gonoszságát, Heródesnek az álnokságát, Heródesnek a nem is kettő, hanem sokszínűségét, a szó negatív értelmében ebben az esetben, és ezt jellemzi ezzel a bizonyos róka szóval. Azt gondolom, hogy akkor, hogyha egy politikust rókának minősítenek, akkor ez egyáltalán nem jó fényben tünteti föl az adott uralkodót. Jézus nem csak Heródesről van ilyen véleménnyel, hanem talán azokról a farizeusokról is, akik neki jó szándékkal ezt a hírt hozzák. Ez a menjetek és mondjátok meg annak a rókának, ezzel Jézus utal arra, hogy őt egyáltalán nem érdekli az, hogy Heródes mit gondol róla, és egyáltalán nem foglalkozik azzal, hogy mások hogyan akarják megmenteni az ő életét. Emögött egy nagyon-nagyon mély belső szabadságot figyelhetünk meg. Jézus nem attól függ, hogy mások mit mondanak. Jézus élete nem a körülményeken múlik. Jézus élete nem arról szól, hogy most ilyen körülmények vannak, akkor erre Jézus ilyen-olyan amolyan módon reagál vagy válaszol. Nem. Jézus teszi azt, amit ő úgy gondolja, hogy tennie kell. Jézus teszi azt, amit az Atya rábízott, egészen egyszerűen fogalmazva, Jézus teljesíti a küldetését, és nem foglalkozik azzal, hogy ehhez ki, mit, hogyan, merre, meddig szól. Jézusban van egy sokkal mélyebb bizonyosság, és ez a bizonyosság, ez az Atyával való mély kapcsolatból fakad. Hogy ezt Jézus hogyan éli meg, arra mindjárt visszatérünk. Jézus azonban tovább megy annál, hogy nem érdekli azt, hogy mit gondolnak róla, és ki hogyan akar őt kivégezni. Érdekes, hogy a farizeusok titokban jönnek, és titokban mondják azt, hogy most veszély van. Jézus pedig rajtuk keresztül megüzeni Heródesnek, hogy őt hol lehet megtalálni. Hiszen azt mondja, hogy ma, holnap és holnap után még ördögöket űzök és gyógyítok, és majd csak utána fogok ezzel végezni. Jézus tovább meg elmondja, hogy mi mindent tesz a Heródesnek szánt üzenet részeként a következő napokban, vagyis nyugodtan teljesíti tovább a szolgálatát, megszabadít, gyógyít, vagyis zavartalanul ajándékozza az üdvösséget, a szabadulást, a gyógyulást. És abban, hogy Jézus gyógyulást és szabadulást és üdvösséget adjon, őt senki és semmi nem határozhatja meg, még az aktuális politikai hatalom Heródes sem. Jézusra nem hat a megfélemlítés. És itt találkozhatunk a múltkori veszéllyel. Jézus csak 3 napig gyógyít és szabadít meg embereket azon a vidéken. Mert azt mondja, hogy utána tovább megy. utána viszont valóban elmegy, utána már máshol fogja szolgálni az üdvösséget, vagyis azok, akik ott vannak, kezdve a farizeusoktól, akkor tudják befogadni az üdvösséget, ha most fogadják be. Mert holnap után Jézus már máshol lesz, és akkorra már hiába mennek oda. Jézus emlékeztet itt is arra, hogy az üdvösség az itt és most dől el, amikor itt és most találkozhatunk Jézussal. Ezek után Jézus válaszol a készülő merényletre. Azt mondja, inkább kell nekem ma és holnap és azután vándorolnom, mert nem lehetséges prófétának elpusztulni Jeruzsálemen kívül. Ez már nem Heródesről szól. Ez már Jézus egész útjáról szól. Jézusnak az életformája a vándorlás, az útonlét, a gyaloglás egy bizonyos cél felé. Akkor, amikor egy alkalommal Jézushoz valaki odament, hogy akkor én szeretnélek követni téged, akkor erre Jézus úgy válaszolt, hogy a rókának odúja van, a madárnak fészke, az emberfiának meg nincsen olyan otthon, ahol lehajthatná a fejét. Jézusnak az életformája ez a vándorlás. Az üdvösség, az üdvözítő, vándorként, ha úgy tetszik, hajléktalanként érkezik meg, felkínálja magát, szegényként befogadhatóvá válik, bekopog, hogy otthonra találjon ennek a zajos világnak az utcáiban. Vagyis az üdvösség nem egészen úgy érkezik el, ahogyan azt mi várjuk. Az üdvösség vándor képében érkezik. A merénylet pedig éppen ennek az elutasítása, mármint hogy a vándornak az elutasítása, a vándornak a be nem fogadása. De az elutasítás nem az üdvösséget akadályozza meg, az elutasítás nem az üdvözítőnek árt, hanem elsősorban annak, aki elutasítja őt. Hiszen aki elutasítja az üdvözítőt, saját magát zárja ki az üdvözültek köréből. Jézus itt emlékeztet a céljára, Jeruzsálemre. Neki is, mint minden más prófétának, Jeruzsálemben kell meghalnia. Ahogy a többi próféták, úgy ő sem halhat meg Jeruzsálemen kívül. Vagyis Heródesnek a felségterülete számára egyáltalán nem jelent veszélyt, mert Heródes felségterületébe nem tartozott bele Jeruzsálem. Jézus nagyon jól tudja, hogy őt majd keresztre fogják feszíteni. Jézus nagyon jól tudja, hogy Jeruzsálemben mi minden vár rá, hiszen, amint újból és újból mondom, ő a felemeltetése felé tart. De nagyon jól tudja azt is, hogy ez mikor érkezik el. És nagyon jól tudja azt is, hogy addig, amíg a felemeltetése el nem következik Jeruzsálembe, addig neki úton kell lennie, addig vándorolnia kell, de nem céltalanul bolyongania, hanem céltudatosan e felé, a cél felé kell haladnia. Hiszen ez a felemeltetés, a kereszthalál és a feltámadás és a mennybe menetel az ő életének a célja. És azért, hogy ezt a célt elérhesse, ezért van úton. Ez az, amit a farizeusok még nem tudnak. És itt még egy dolgot érdemes észrevennünk. Azzal, hogy Jézus a felemeltetése, és azon belül is a kereszt halála felé harad, ez azt is jelenti, hogy Jézus már nagyon jól tudja azt, hogy ő mindent oda akar adni. Ő nem csak gyógyítani akar, ő nem csak szép beszédeket és tanításokat akar elmondani, ő az egész életét egészen az utolsó csepp véréig a szószoros értelmében oda akarja adni, és Jézus tudja, hogy oda is fogja adni. És az a félelem, amire itt a farizeusok appellálnak, ennek a félelemnek a gyökere, az mindig is a veszteségeknél, illetve a lehetséges veszteségeknél húzódik meg. Hiszen mitől félünk? Attól félünk, amit elveszíthetünk. Attól félünk, amit veszélyben tudunk. Mi van akkor, hogyha elveszik ez és ez? Mi van akkor, hogyha holnap már ezt és ezt nem fogom tudni megtenni? Mi van akkor, hogyha a dolgok nem úgy alakulnak, ahogyan? Mi van akkor, hogyha elveszítem azt a képességemet, hogy meghatározzam a dolgokat, az eseményeknek a folyását? Ebből fakad a félelem. De Jézus mindent oda akar adni. És a minden odaadáshoz képest nincsen vesztenivalója. Jézustól semmit nem lehet elvenni, amit ő ne akarna önként odaadni. És ettől kezdve Jézusnak nincs mitől félnie. Ebből fakad Jézusnak a biztonsága, ebből fakad Jézusnak a magabiztossága. És ez rámutat arra, hogy milyen Isten a mi Istenünk. A mi Istenünk nem egy olyan Isten, aki visszatart magának ezt-azt. A mi Istenünk nem egy olyan Isten, aki azt mondja, hogy a lehető legszükségesebbet odaadom, mert hát különben mégiscsak milyen rosszul éreznék magukat az emberek a Földön. Nem. Isten mindent odaad. Semmit sem tart meg magának. És ez az, amivel Isten nagyobb nálunk embereknél. Mert mi emberek mindig is méricskélünk. Véletlenül sem akarunk többet adni annál, mint ami nekünk hát vagy megéri, vagy úgy gondoljuk, hogy még vállalható, vagy ehhez hasonló. Jézus azért van biztonságban, Jézus azért nem fél, mert ő mindent oda akar adni. Igaz, hogy még nem most. De Jézus nagyon jól tudja, hogy majd egyszer igen. És éppen ezért nem zavarja őt az, hogy ellene milyen vádakat, milyen terveket koholnak. Ezek után, ennek a pár mondatnak a második felében Jézus Jeruzsálemről beszél, arról a Jeruzsálemről, ami később elutasítja őt. Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölted a prófétákat, és megkövezted a hozzád küldötteket. Hányszor akartam egybegyűjteni a gyermekeidet madár módjára, ami a saját fészek alját a szárnya alá gyűjti, és nem akartátok. Itt érdemes megint egy kicsikét messzebbre nézni. Az Ószövetségben nagyon sok próféta jövendölt Jeruzsálem ellen, jövendölték meg Jeruzsálemnek a pusztulását. Hiszen a választott nép és az általa lakott települések biztonságát Istenben vélték felfedezni. Úgy gondolták, hogy Istennek az a feladata, Istennek az a dolga, hogy vigyázzon az ő szent városára, Jeruzsálemre, és az egész ígéret földjére, amit odaadott az ő választott népének. Az ember azonban olyan lény, aki gyakran elfordul Istentől, és mégis elvárja a gondoskodást. Sokszor vagyunk így, hogy Istentől elvárjuk azt, hogy tegye meg az ő dolgát, mi pedig elfelejtjük megtenni a magunkét. Mert hát úgy gondoljuk, hogy már eleget tettünk le az asztalra. Ettől kezdve a próféták a gondoskodás megvonásának kilátásba helyezésével emlékeztetnek arra, hogy valahol elveszett a lényeg, az Istennel való kapcsolat, a vele való személyes, bensőséges kapcsolat. És akkor, hogyha ez a kapcsolat elvész, akkor ennek a kapcsolatnak a gyümölcsei, közöttük Jeruzsálem is elvész. Jézus kétszer szólítja meg Jeruzsálemet. Jeruzsálem, Jeruzsálem. Ugyanúgy, ahogyan annak idején Mártát is kétszer szólította meg. Márta, Márta. Azért tette ezt Mártával és teszi Jeruzsálemmel, hogy felébressze túlzott önbizalmából. Hogy felébressze őt abból, hogy csak magára tekintsen. Hogy vegye már észre, hogy hol van. És Jézus Jeruzsálem történelmére utal vissza. A sok megölt prófétára. Azokra, akiket Isten küldött, azokra, akiket Jeruzsálem megvetett és megkövezett. Azt látjuk, hogy az isteni hírnökök, a próféták nagyon sokszor azonosultak az üzenetük sorsával, mert a megvetés az nem annyira a prófétáknak szólt, hanem annak az Istennek, akiről a próféták beszéltek. És így van ez mind a mai napig. Akkor, amikor keresztény embereket ölnek meg, akkor, amikor papokat meg, néha püspököket is ölnek meg, akkor ez elsősorban nem az adott papok vagy püspökök ellen szól, hanem sokkal inkább az ellen, az Isten ellen, akit ők képviselnek. Évről évre egyébként 30-40 között van azoknak a megölt papoknak, szerzeteseknek és misszionáriusoknak a száma, akiket a hitükért ölnek meg. Tavalyi évben, ez éppen csak, ha jól emlékszem, 28 volt, 2011-es évben, de tavaly előtt, a 2010-es évben például Törökországban öltek meg egy püspököt. Pont azért, mert a kiengesztelődést, a megbékélést, mert Isten szeretetét hirdette. Az ember sajnos képes arra, hogy önös érdekeinek megvalósítása érdekében elutasítsa az igazi javát, hogy elutasítsa azt a jót, amire valóban szüksége van, és ilyen módon az ember képes arra is, hogy saját önös érdekei, vagy vélt önös érdekei megvalósítása érdekében még az üdvösségéről is hajlandó lemondani. Minden keddes tapasztalatom például Ferences templomban a 10 padból 6 fűtött, 4 nem. És mindig vannak olyanok, még -10 fokban is, akik a hideg padot választják. Az ember képes arra, hogy ragaszkodjon annyira a saját dolgaihoz, mert hogy az az én helyem, inkább megfagyok. És Isten És talán ez az embernek az igazi tragédiája. Isten olyan szabadságot adott az embernek, hogy Isten végignézi nagy együttérzéssel, hogy az ember így dönt. És most nem csak a megfagyásról van szó a templomban, mert azt a fél órát valóban ki lehet bírni a hideg templomban is, úgyis, hogyha nem lenne fűtés, hanem itt az egész ember teljes üdvösségéről is lehet szó. Az ember a saját szabadságával képes így visszaélni, és nagyon sokszor ilyen módon érünk vissza a saját szabadságunkkal. Istennek a célja, ahogyan Jézus megfogalmazta, hogy összegyűjtsön bennünket, hogy közösséget építsen. Isten mindig, hadd mondjam így, az egység Istene. Ő ad kiengesztelődést, és ő pontosan azért bocsát meg mindig, hogy az ember is képes legyen megbocsátani, és így helyreállhasson a közösség, akkor is, hogyha nem vagyunk egyformák. Ezzel szemben az ember gyakran akár Isten nevében is, persze hamisan, széthúzást, ítéletet, halált hirdet és valósít meg. Az ember gyakran nem akar belépni az Isten által adott egységbe, kizárja magát onnan és Istent a saját életéből. És ennek az ellenállásnak van egy nagyon-nagyon keserű gyümölcs, amit Jézus így fogalmaz meg, íme elhagyatik nektek a házatok. És itt Jézus Jeruzsálemre utal. Ez az elhagyatott ház a kiürült város, amelyben már nincs élet. Jeruzsálem romváros lesz. És Jézus halála után 40 évvel ez be is következett, a rómaiak teljesen földúták az egész várost. De föltehetjük a kérdést, nem ugyanezt éljük meg ma is? Amikor nagyon sok minden pusztul, amikor nem tudunk mit kezdeni az értékeinkkel, legyen szó pápai viszonylatban bármelyik templomról, vagy akár a zsinagógáról, vagy akár a ferences rendházról, vagy akár a kastélyról, vagy hozzátartozó más épületekről. Sok minden nagyon elhagyatottnak tűnik. Úgy tűnik, hogy már nem találjuk meg az igazi otthonunkat ott, azok között, az épületek között, vagy azokban az épületekben, amit eleink pont azért építettek, hogy otthon érezhessük magunkat közöttük. Viszont ez a házatok, ez utal a jeruzsálemi templomra is. És az, hogy elhagyatik majd nektek a ti házatok, ezzel Jézus, ezzel a passzív szerkezettel Jézus ismételten Istenre utal. Isten elhagyja azt a házat, amiről úgy gondolták, hogy Istennek a háza a templomot, és amikor Jézus azt mondja, hogy ez a ti házatok lesz nektek elhagyatott, a ti templomotok lesz üres. Nem azért, mert Isten onnan el akar menni, mert megunta azt, hogy ő ott legyen, hanem sokkal inkább azért, mert a jeruzsálemiek, akik ellenállnak Istennek, mintegy kiűzik Istent az ő hajlékából. És Isten háza, a templom az ilyen módon már nem annyira Isten háza lesz, mint a választott népnek a háza, mert ott a választott nép nem Istent, hanem csak önmagát kereste. És ezek után következik egy elsőre nehezen érthető mondat. Mondom pedig nektek, már nem láttok engem, amíg elérkezik, amikor mondjátok majd, áldott, aki jön az Úr nevében. Mit jelent az, hogy nem láttok engem? Azt jelenti, hogy az emberek egyelőre vakok. Nem ismerik fel Jézust, nem ismerik fel őt a jelenben, és ezért nem látják az üdvösséget. De Jézus aztán valóban el is tűnik az emberek szeme elől, hiszen felemeltetése pontosan azzal ér véget, hogy valóban felemelkedik, és a mennybe megy, és ettől kezdve Jézus fizikailag tényleg nem látható. Így Jézus ellenségei az ő történetét elintézetnek tekinthetik, hiszen Jézus már fizikailag legalábbis, vagy látható módon legalábbis nincsen jelen. Láthatatlanul persze az ő jelenléte továbbra is itt van. Amíg azonban ő el nem jön, az az a pillanat, amikor ő az idők végén jön el. Itt Jézus nem a jeruzsálemi bevonulásra utal, hanem az ő dicsőséges második eljövetelére. És itt idéz a 118-as Zsoltárból, áldott, aki jön az Úr nevében, ezt szoktuk minden egyes szentmisében is énekelni a szentvagykor, viszont akkor, amikor Jézus másodszor is eljön, akkor majd megvallják őt azok is, akik most elutasították. Akkor majd ők is azt fogják neki mondani, hogy áldott, aki jön az Úr nevében, viszont a múltkori példabeszéd rámutat arra, hogy akkor már zárva lesz az ajtó, az üdvösség szempontjából legalábbis. Aki addig nem ment be, akkor már nem biztos, hogy be tud menni. Mit lehet erről elmondani, mindezt összefoglalva? Az üdvösséget keressük, Jézus legalábbis az ígéretem szerint erről beszél, de úgy tűnik, hogy csak ellenségek látszanak. Vagy látszólagos ellenségek, mint a farizeusok, de sokkal láthatóbb ellenségek, mint a választott népnek egy része, amelynek a tagjai között talán egy picikét magunkra ismerhetünk, illetve ott van Heródes is. Azt gondolom, hogy az üdvösséggel kapcsolatban néhány nagyon lényeges dolgot azért megfogalmazhatunk. Először is az üdvösség nem látványos, az üdvösség az nem szenzációs, hanem rejtetten, vándorként, szegényként kopogtat be ma is, a mi életünkbe is. Ezért azonban az ő, hogy úgy mondjam, Mátyás királyos áruhája miatt nagyon könnyen elutasítható. Ezért olyan könnyű ellene fordulni. Amikor pedig meglátjuk az ő dicsőséges eljövetelét, akkor már könnyen lehet, hogy csukva lesz a bejárat, de hál' Istennek a kijárat is. Vagyis, akkor, amikor Jézus eljön, akkor már nem veszíthetjük el azt az üdvösséget, amit ma befogadunk. Ma tehát még be lehet menni, sőt, Jézus még ma bekopogtat hozzánk, és elhozza hozzánk az ő üdvösségét. Kitekintésként pedig Szatmári Lászlónak egy versét hoztam el, amelynek az a címe, ennek a versnek az első felét, neked, aki a ködöt kapkodja. Azt mondod, szereted a jót, a szépet, ezért hajkurászod a hírt, a gyönyört, dicsőséget, ezért futsz, gyűlölsz, szeretsz, dolgozol, vegetálsz, könyökölsz, robotolsz, foltozol, és azt hiszed, a mindenséget űzöd. Ó, önállító kötkapóm te, hisz a mindenség taszigál téged, az önzés. De szerencsére ez a vers folytatódik. Vesd le e nyúló kígyó gúnyát, és pihenj meg egy tisztás illatában. Figyeld, hogy bűvöl a harkály zakatolás, gubancos felhőjáték, lepkeszárny szívdobbanás, nyugodt szorgalmú okos hangya, röpke fecskecsivit, és a mindent magába fogadó örök ölünk az anyaföld.
Csernai Balázs atya Biblia óráját hallották.